hogyha odafordulnál a melletted levőhöz is, megmondanád neki, de milyen jól nézel ki. Mielőtt még az ige hirdetésre sor kerülne, szeretném hirdetni, hogy még ezen a héten és a jövő héten, hogyha valaki pluszban készített vagy gondolt arra, hogy valamivel hozzájárulna a technikai beruházáshoz, ami előttünk van, akkor megköszönöm, hogyha megkeres. Már voltak olyanok, akik megkerestek, és köszönöm ezúton is, és még szeretnénk várni további felajánlásokat, és bízunk benne, hogy Isten mindent elkészít arra, hogy egy megfelelő, izgalmas hangzás várjon ránk. Úgy adódott a szolgálati berendezésünkbe, elrendezésünkbe, hogy most is a jövő vasárnap is én fogok prédikálni, és így, ahogy készültem, rögtön két egymáshoz szorosan kapcsolódó üzenet volt a szívemben. Én ma a beteljesedett ígéretekről szeretnék beszélni, jövő héten pedig a meghallgatott kérésekről. Kíváncsiak lesztek majd erre, úgyhogy jövő héten is várlak szeretettel benneteket az Isten tiszteletre. De ez a két téma persze össze is fog kapcsolódni, majd látjuk, de nagyon erősen a szívemen volt, hiszen mindannyian vágyunk arra, hogy átéljük azt, hogy Isten tényleg beavatkozik az életünkbe. Átéljük azt, hogy Istennek van egy terve, és azt látjuk megvalósulni. És lássuk azt, hogy a mi hitünk, a mi életünk az nem egy vallásosság, nem egy szabályrendszernek a követése, nem csak egy címke, hogy keresztények vagyunk, hanem a mi hitünk egy élő, valóságos kapcsolat, amiben Isten az örökké való kész megmutatni azt, hogy ő van. Az örökké való kész kimutatni az ő szeretetét, az ő hatalmát, az ő erejét, és amikor ezekről a dolgokról beszélek, akkor a beteljesedett ígéretekről, akkor bizony azt szeretném, hogy mindannyiunk életében legyenek ilyenek, amikor azt tudjuk mondani, Isten megígérte, és tessék, beteljesedett. Hiszen ezek a bizonyságok azok, amik bennünket is megerősítenek, ezek a bizonyságok azok, amiket el tudunk mondani azoknak, akik még távol vannak az örökkévalótól, és azt tudjuk mondani, nézd, az én életemben ez történt. Létezik Isten. És nem csak, hogy létezik, hanem igenis aktívan bele akar nyúlni az életünkbe. És kész megmutatni az ő szeretetét. Kész kiárasztani ránk az ő áldását, az ő hatalmát. Hisztek ebben? Szeretnék beszélni Jézus Krisztusnak az ígéreteiről, és rögtön szeretném itt a legelején tisztázni, hogy Jézus nem ígért sosem problémamentes utat a számunkra. Nem ígért egy könnyű, gyorsan befutható pályát, nem ígért egy sétakocsikázást, hanem beszélt arról, hogy bizony várnak ránk nehézségek. Az első igeverst jól ismeritek, Máté evangélium 7. fejezetének a végén, a hegyi beszédnek a végén olvashatjuk a következő szavakat. Jézus azt mondja, aki meghallgatja a szavaimat és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és neki támadt a háznak, de az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették. Aki pedig hallgatja a szavaimat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, rázuldult a házra, az pedig teljesen romba dőlt. Tudom, hogy nem túlságosan örvendeztes, amit mondok, de Jézus azt mondta, hogy eső, szél és árvíz minden házra eljön. És ezek a problémák, a kihívások, a váratlan nehézségek, egy hihetetlenül nehéz orvosi diagnózis, egy borzasztó pénzügyi helyzet, egy munkahelyi probléma, ami lehet, hogy nem is számítottunk rá, de mégis bekövetkezik az életünkbe, és akkor az ember ott áll, és azt mondja, hogy de hát most ez miért van? Hogy történik ez? Hát Isten nem ígérte meg, hogy ő velünk lesz, de megígérte. De megígérte. Isten megígérte. És van ebben az ige szakaszban, bár így nincs, hogy én ígérem nektek, ezt így nem találjátok, de van benne egy ígéret. És ez az ígéret az, amit én ebben a szakaszban olvasok, hogy minden árvíz egyszer elvonul. Minden szél egyszer abba marad. És az eső sem fog örökké esni. És amikor mindennek vége van, Istennek van egy ígérete a számunkra, hogy a házunk állva maradhat az ő dicsőségére. Sokszor beszéltem róla, ezért csak röviden említem, hogy amikor a mi személyes életünkben most már 9 évvel ezelőtt, nemrég megemlékeztünk róla az én drága feleségemmel, 9 évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála egy súlyos, daganatos megbetegedést, és úgy tűnt, hogy ennek egy agresszív természete van, és a legrosszabbakra is fölkészítettek bennünket, akkor nagyon sok miért kérdés hangzott el az embernek a fejében, és ott volt, hogy de hát miért mi? Miért velünk? Miért nekünk kell ezen keresztül menni? Mindenki más nyugodtan keresztül mehet, ugye már? Ilyenkor az ember nem gondolkodik józanul. De miért pont mi? És akkor Isten ehhez az igéhez vezetett engem, és arra tanított, hogy az eső, az árvíz és a szél megúszhatatlan dolgok. Butaság azt kérdezni, hogy miért? Mert ezek vannak. De arra igenis építhetjük az életünket, hogy az esőnek, a szélviharnak, az árvíznek van vége, és utána állva maradhat a házunk, és dicsőséget mondhat az örökkévaló Istennek. És Isten ezt ígéri a mi számunkra, de nagyon fontos meglátnunk, hogy Isten minden ígéretéhez tartozik egy feltétel. Isten sosem ígérget csak úgy. Amikor ő ígér valamit, akkor mindig hozzáteszi, ha ezt és ezt teszed, akkor ígérem, hogy ez és ez fog történni veled. És ez a történet is, amit itt olvasunk, ez a példázat is, két építkezési módot ír le a példázatban Jézus, de valójában két életvezetésről beszél. És azt mondja, az egyik életvezetés, hívő emberről beszélünk, keresztény emberről beszélünk, mert honnan tudom ezt, azt olvasom a Bibliába, hogy aki hallja, mind a kettő így kezdődik, aki hallja. Hát most ezt nem mondhatom, hogy hallja azokról, akiknek semmi közük Istenhez, és nem kíváncsiak az örökké való szavára, nem kíváncsiak az Istennek a beszédére, nem olvassák, nem kutatják, ők nem hallják. Tehát ez a történet nem róluk szól. Ez a történet nem a teljesen világi, Isten tagadó emberek és a hívők közötti különbségről beszél, hanem a hívő és a hívő közötti különbségről beszél. És azt mondja, hogy aki hallja, de nem cselekszi meg. Azt mondja, az nem építheti az életét arra, hogy majd túl fogom élni. Nem fogod túlélni. Aki hallja és megcselekszi. Ez a feltétele az ígéretnek. Aki hallja és megcselekszi. Ezt mondja Jézus, ez a feltétele az igének. És ha megnézitek a következő kockán, csak a Message Bibliából a leges legelejét annyira jól megfogalmazta Eugene Peterson ezt a dolgot. Azt mondja Jézus, ezek a szavak, amiket szóltam hozzátok, nem mellékes hozzáfűzések csupán az életetekhez. Nem a háztulajdonos apró fejlesztései, hogy kicsit jobb legyen az életszínvonalatok. Ezek olyan alapvető szavak, amelyekre egy élet épülhet fel. Ha dolgozol azon, hogy ezek az életed részeivé váljanak, akkor olyan vagy, mint egy bölcs házépítő, aki biztos sziklára építi a házát. Ha Jézus szavai beledolgozod az életedbe, részévé válik az életednek, nem a fejednek a tudása, hogy Jézus ezt mondta, hanem az életednek a valósága, hogy Jézus ezt mondta, és ezt élem, és ez szerint vagyok, akkor számíthatsz Istennek az ígéreteire, számíthatsz az Isten szavára, számíthatsz az ő szabadítására, arra, hogy elvonul a szél, elvonul az eső és az árvíz, és a te házad ott van, és azt fogod mondani, hogy erősebb vagyok, mint valaha. Erősebb vagyok, mint valaha. Mert minden ilyen próba és minden ilyen nehézség megerősíti az életünket. És ahogy átolvastam az evangéliumokat, persze nagyon sokat lehetne beszélni különböző ígéretekről, de most csak néhány fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik legerősebb dolog, amit tapasztaltam Jézus szavaiba, hogy ő elsősorban kapcsolatot ígért nekünk. Elsősorban egy kapcsolatot készített el, és elsősorban azt ígérte meg, bizonyos feltételekkel, hogy velünk lesz. Nézzétek meg a következő igeverseket. Jól fogjátok ismerni őket. Máté 28:18-20, Bibliaiskolán most tanultuk. Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek, és ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mondjuk ezt az utolsó mondatot még egyszer. Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát ez egy fantasztikus ígéret. Azt mondja Jézus, hogy lesz vége a világnak. Hoppá. Tehát záros határidőn belül befejeződik sok minden. De addig is, amíg ez a föld bolygó fennáll, Jézus mit ígért nekünk? Hogy velünk van minden napon. És ez a minden nap nekem arról beszél, hogy Isten nem csak egy olyan általánosan egyébként gondolok rád a távolból, hanem azt mondja, minden egyes nap számíthatsz rám. Minden egyes helyzetben, minden egyes problémában, amivel csak kapcsolódsz, számíthatsz rám, hogy én veled vagyok. De ennek a szakasznak is ez csak a vége. Van egy feltétel. Olvashatod a részben, hogy van egy feltétel. Mondhatod, hogy az Úr veled van, de ez nem lesz igaz, ha te nem indulsz el. Mert azt mondja, menjetek el. És olvashatod a tanítványátételt, olvashatod az Isten akaratának a képviselését, továbbadását mindannak, ami benned van. Nem tudom, hogy van-e olyan ebben a gyülekezetben, aki hallotta már azt a kifejezést, hogy aktív keresztény élet. Köszönöm szépen. Aktív szellemi élet. Aki figyel, ugye vár? Aktív szellemi élet. Hallottátok már ezt a kifejezést? Igazából az nagyon fontos fölismerni az Isten igéjében, hogy az Isten igéje nem fog működni a mi aktivitásunk nélkül. Tehát Isten belevon bennünket az ő dolgaiba. Azt akarja, hogy az ő beszéde az életünk részévé váljon. És elkezdjünk cselekedni dolgokat. Amikor Jézus azt ígéri, hogy veled van minden napon, azokkal van Jézus, akik azt mondják, igen, én megértettem Istennek a tervét az életemre, megértettem Istennek az akaratát, és megyek és cselekszem. És miközben ezt csinálom, számíthatok Jézus Krisztusra, hogy ő velem van, mert ő egy kapcsolatot ígért nekünk. Ugyanezt olvassuk a János 14:15-18-ban. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké az igazság szellemét, akit a világben nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Mit ígért Jézus? Egy kapcsolatot. Azt ígérte, hogy a vigasztaló, a Szent Szellem nálunk lakik. Velünk marad. Azt ígérte, hogy Isten az ő Szent Szellemét kiküldi, és az életünknek, a személyes életünknek a részévé teszi. De itt is olvasok a feltételről. Mi a feltétel? Ha szereted az Urat. Van olyan ebben a teremben, aki azt mondja, én szeretem az Urat? Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Akkor nektek szól az üzenet, mert azt mondja az Istennek a beszéde, hogy akik szeretik az Urat, azok tartsák is meg az ő parancsolatait. Azok úgy tudják megmutatni az Istennek a szeretetét, nem úgy, hogy egyszerűen fantasztikus túlárazódó érzésekkel telnek meg minden nap Isten felé. Ez is mondhatod, hogy szeretet, de a Biblia nem erről beszél. A Biblia azt mondja, a szeretet azt jelenti, hogy csinálsz valamit. Hogy az életedből meglátszik. Hogy az életed mutatja azt, hogy te része vagy ennek a kapcsolatnak. Isten megmutatkozik az életedben, megtartod az ő parancsolatait. Ugyanígy a 14:23-ban a következőt olvasod, és kiderül, hogy nem csak a Szent Szellem lakik nálad, hanem az Atya meg a Fiú is. Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, ugyanezt olvasod. Megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Drága szabad keresztény testvéreim, ha szeretitek az Urat, és megtartjátok az ő parancsolatát, akkor nálatok lakik a Szent Szellem, az Atya és a Fiú. Tetszik nektek ez a gondolat? Ezt ígérte Jézus. Ezt ígérte Jézus. Megvan ennek a feltétele, megvan itt az Istenek beszédében a világos feltétele, de ezt ígérte, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. A Szent Szellem nálunk lakik. Az Atya és a Fiú hozzánk jönnek, és nálunk laknak, mert egy kapcsolatot ígért nekünk Isten. És mielőtt azt gondolnátok, hogy igen, nekünk szükségünk van, hogy Isten ezt megígérje, azt megígérje, amazt megígérje, mikor várod azt, hogy Isten mikor fogja ezt megtenni, azt megtenni, amazt megtenni, szeretném, hogyha látnád, hogy mindenek előtt Isten egy kapcsolatot ígért nekünk. És ez a kapcsolat az, ami működővé teszi az ő ígéreteinek a beteljesedését. Mire megyünk ezzel a kapcsolattal? Jó ez nekünk. Emlékeztek-e arra, mit mondott Jézus a tanítványoknak, mikor elhívta őket? Egy hosszú és bonyolult rábeszélés volt. Emlékeztek? Két szót mondott. Kövess engem. Se indoklás, se ígéret. Nem olvasol semmit, hogy miért, hogyan. A Márk evangéliuma elején azt mondja a Biblia, hogy Jézus fölment a hegyre, és imádkozott, és volt egy célja, amikor kiválasztott a 12-t, és ez a cél, három célt sorol fel az Istennek a beszéde. Az első az volt, hogy vele legyenek. Erre választotta ki Isten. Erre választotta ki Jézus a tanítványait. De nem ígért nekik semmi különöset, semmi nagyszerű dolgot. Még csak azt se olvasod, hogy gyere, és majd örök életed lesz. Mit mondod? Kövess engem. Mi lehetett a názaretibe, hogy ezek mégis ott hagytak mindent, nem is követték? Valami kimondatlan üzenet ott sugárzott Jézus Krisztusból, és valószínűleg, ha ma itt lenne, akkor te is, én is ugyanúgy mennénk és követnénk őt fizikálisan. Akármit mondana. Mert azt mondod, igen, itt látom, nem tudom, mi fog történni, fogalmam sincs, hogy mi fog történni, de ez a személy meg tud változtatni mindent. És ezek a tanítványok elkezdték követni a názareti Jézust. Eltelt egy év, kettő, három és fél, és akkor ott vannak a Getsemáné kertben, és vége tűnik a nagyszerű álomnak, és akkor Jézus fölteszi azt a kérdést. Veletek voltam. 3 évig. Lukács 22-ben azt kérdezi, volt-e valamiben hiányotok? Jézus nem ígért semmit, de velük volt. És azt mondja Jézus, amikor kiküldtelek benneteket, még ott se voltam veletek. Csak elküldtelek benneteket, hogy menjetek a falvakba és prédikáljátok. És mit is mondtam nektek? Nem vihettek két táskát, nem vettek két sarút, pénz ne legyen nálatok. Teljesen kiszolgáltatva küldtelek ki. Ott se voltam fizikálisan. Volt valamiben hiányotok? Semmiben. Mikor ott voltak és vitatkoztak, emlékeztek az 5000 ember jó tartása után. Összeszedtek 12 teli kosarat. És utána azon vitatkoztak, hogy nincs kenyér. Mit fogunk enni? Ugye, férfiaknál ez mindig nagy kihívás. Legyen kicsit több megértés bennetek. De ott voltak, és nem rakták össze, ez a enyhe bombaság is jellemző a férfi emberre, nem rakta össze a két történetet. Hogy Isten bármikor, bármilyen helyzetben meg tud áldani bennünket. Azért beszélek erről, hogy lásd meg, hogy a legnagyobb ígérete Istennek az, hogy velünk van. Az, hogy velünk van, mert ha ő velünk van, nem kell kérni semmi mást. Amen. Mózes ott áll az ígéret földjére vonuló csapat élén. És akkor, hát van egy kis konfliktus a csapat Mózes meg az Úr között. Emlékeztek, az aranybika szállót először ott építették, a csillagok alatt. És minden úgy látszólag összetörni látszik, és akkor Isten azt mondja, Mózes, menjél egyedül, nagy népé teszlek, vagy menjél csak, és van egy kifejezés a Bibliában egy angyali fejedelemségre, akit így hívnak az Istennek a beszédében, hogy Darázs. Jó kis név, nem? Ez tiszta ilyen Marvel-es regényt kéne írni belőle, vagy képregényt. Szóval Darázs. Azt mondja Isten, milyen lehetett ez a Darázs, egyszer majd találkozunk a mennybe, mert az lett volna a feladat, hogy bemenjen az Izrael fiaival a nép előtt, és elrendezze a dolgokat, ami ott vannak. Tehát azt mondja Isten, én nem megyek, de a Darázsot elküldöm. A Mózes nem bízott a Darázsba, vagy nem tudom mi volt, de mit mond Mózes? Azt mondja, Uram, ha te arcod nem jön velünk, akkor mi nem megyünk oda sehova. Tehát küldhetsz nekem minden hollókat, Darázsot, bármit, jöhet a pókember, Batman, de ez nem jó. Nekem bárkit ide küldhetsz, aki képes rá, mert Isten nem valószínűleg úgy gondolta, hogy az angyali fejedelemség is bőven meg tudja oldani a feladatokat. Tehát nem látott ő ebben nagy különbséget, csak azt mondta, hogy hát ezzel nem vállalok közösséget már, ahogy a nép él. És akkor Mózes azt mondja, de Uram, nekünk arra van szükségünk, hogy te velünk legyél. Nem arra, hogy megszabadíts, hanem rád. Nem különböző ajándékokra, hanem arra van szükségünk, aki az ajándékot adja. Akár ad ajándékot, akár nem. Mert akárhova kerülünk, akármilyen nehézségbe, ha ömlik az eső, ha fújnak a szelek, és jön az árvíz, de te velünk vagy, akkor ez mindenre elég. És ezt akartam mindenek előtt a szívetekre helyezni Isten ígéreteivel kapcsolatban. Hogyha szükségetek van arra, hogy lássátok, hogy az Úr ígér nektek dolgokat, megtapasztaljátok ezeket, és akarjátok ezeket beteljesedni, látni, ez nem működik másképp, csak úgy, hogy egy szoros kapcsolatban vagyunk Istennel. Ez nem működik egy távolságból. Ez nem működik másképp, csak úgy, hogyha az örökkévaló Isten velünk van. Amen. Van néhány példám az Istennek a beszédéből. Összesen 4 szemét, 4 történetet szeretnék röviden fölvázolni előttetek, amik beszélnek az isteni ígéretekről, és arról, hogy hogyan működnek ezek az életünkben, és talán tanulunk is belőle valamit. Az első Józsefnek a példája. Emlékeztek Józsefre? Színes és széles vásznú álomköntös, ugye úgy hirdetik mostanában. 1 Mózes 37, 6-tól 8-ig József álmáról olvasunk. Figyeljetek ide, mit álmodtam! Aratáskor együtt dolgoztunk a mezőn. Kévékbe kötöttük a levágott gabonát. Lám, egyszer csak az én kévém fölkelt, és egyenesen megállt. És azok a kévék, amelyeket ti kötöttetek, oda gyűltek az én kévőm köré, és földig hajoltak előtte. A testvérei így válaszoltak, mit képzelsz? Te leszel a király fölöttünk. Mondhatod, hogy ez nem ígéret, egy álom, de hát azért később látjuk, hogy ez egy ígéret volt Istentől. Isten mit ígért Józsefnek, mire hívta el, mire választotta ki? Arra, hogy ő legyen az uralkodó. Na, mivel sorban elég sokadik gyermek volt, emlékeztek rá? Volt neki vagy 10 testvére. És ő ott van a sor végén, hát természetesen senki nem gondolja, hogy a sor végén levő az többre juthatna, mint a sor elején lévő. Nem is lenne tisztességes, sőt az Ószövetség gondolkodásmódban ez nagyon gáz, ugye, mert az első szülött fiú örökölt mindent, a többiek megoldják meg, ahogy tanulták. És nem is másodszület, nem is harmadik, tizedik a sorban. Ugye, ki tudja, mi lesz ebből a Józsefből, hogyan fogunk ebből kijutni, és akkor József kap Istentől egy indítást, kap Istentől egy látást, kap Istentől egy elhívást, egy ígéretet arra, hogy te föl leszel magasztalva, és mindenek fölött való vezetővé fogsz válni. Micsoda ígéret ez? És akkor mi történik? Emlékeztek a történetre? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az irítség, ami emiatt az álom és ígéret miatt van, a testvéreibe oda viszik őket, hogy eladják Józsefet, eladják rabszolgának, tömlöcbe kerül, a tömlöcből kikerül, aztán visszakerül, és évek telnek el. Azt olvassuk a 105. Zsoltárban. Majd éhséget küldött az örökkévaló a földre, és minden kenyére elfogyott. Elküldte előttük Józsefet, akit eladtak rabszolgának, lábait bilincsbe szorították, őt magát vasra verték. Mindaddig rabságban tartották, míg a szava beteljesedett. Az örökkévaló szava próbára tette, és megtisztította Józsefet. Akkor a király érte küldött, feloldatta. A népek uralkodója kiszabadította a börtönéből, és úrrá tette Józsefet országán. Nem tudom, hány évtized történetét olvassuk itt néhány mondatban. De megkapsz egy ígéretet Istentől, és elkezdődik a totális ellentétje az életében. Elkezdődik minden más irányba menni, mint ahogy az ígéret szólt. És azt mondja a Biblia, hogy bár ezek megtörténtek, ezek nem ördögtől való dolgok voltak. Ezek a nehézségek nem a gonosznak a cselekedetei voltak, hanem Isten megengedte, hogy ezek megtörténjenek. Ő küldte el Egyiptomba. Mivel más utat nem talált, így rabszolgaként kellett átküldeni Egyiptomba. Lehet, hogy József nem hallotta volna meg ezt az egyiptomi utazást. Lehet, hogy soha nem került volna a fáraó közelébe, de az az álom, amit kapott, az az álom korábbi, mint ahogy mindezek megtörténnek, és abban az álomban Isten maga szólt, és Isten már maga látta előre, azt olvasjuk a Bibliában, hogy éhség lesz. Isten maga látta előre, hogy Jákob házának szüksége lesz a kenyérre. Isten maga látta előre, hogy az egész akkori földnek és annak a vidéknek szüksége lesz egy normális Isten szerint való vezetőre, és azért elküldte, azt, hogy elküldte, de nem elküldte, csak ő fogalmazott így, hogy elküldte. Helyette mit csinálta? Kútba dobták. És úgy csináltak, mintha meghalt volna. Elküldte Józsefet. Károli azt mondja, és az Isten beszéde megpróbálta őt. Azok az ígéretek, amiket kapunk Istentől, megpróbálnak bennünket. Isten megpróbálja a szívünket. Mi van bennünk? Milyen emberek vagyunk? Az a József, aki ezzel az álommal kissé hencegően és lekicsinylően előállt és beszámolt a társainak, hogy ő mit is álmodott, és Isten mit mondott neki, az a József alkalmas lett volna Egyiptom kormányzására. Teljesen alkalmatlan lett volna. Ugyanolyan lett volna, mint az összes többi. Semmi különbség nem lett volna. És a nép belepusztult volna abba az éhségbe, ami ott volt. De az Isten küldött egy olyan férfiút, aki a börtönben lett megedzve, akivel folyamatosan igazságtalanságok történtek, aki mindezek ellenére nem adta fel, és végigcsinálta, és végigment, hogy egy napon övé legyen a király lánya, meg az egész ország. Jó dolog ez, nem? Isten ígérete bennünket is megpróbál. És ugye vannak olyan ígéreteid, amelyeknek várod a beteljesedését, ne lepődj meg, hogyha a dolgok elkezdenek pont az ellenkező irányba alakulni. Mert ez Isten ígéreteivel gyakran előfordul. Egy másik történetünk, ott van Dávid. Emlékeztek Dávid királyra? Hasonló ez a két történet abban tekintetben mindenképpen, hogy Dávid egy fiatal ember volt, 16-17 éves, és kapott egy ígéretet Istentől. Van itt olyan a teremben, aki 18 év alatti? 18 év alatt? Egy? Nem tudsz számolni, igaz? Jó. 18 év alatt? 18 év alatt? Igenis. Dicsős. 18 év alatt, uraim. Hát képzeljétek el, hogy az a Dávid 18 alatt volt. És egyszer csak odajön hozzá egy szakálas Gandalf, a helyi Gandalf. Sámuelnek hívták akkor. Odajön hozzá, és fölkeni, azt mondja, te vagy az Izrael királya. Jó fej, mert fölkente, el is ment. És akkor itt, most mi van? És Dávid hazamehetett, és beszámolhatott a bárányoknak, én vagyok a király. És azok mind egyet értettek ezzel, korábban sem gondolták másképp. Számukra Dávid volt a király mindig is. Egész jó király volt, mert medvékkel is, oroszlánokkal is elbánt, meg szeretett énekelni, a bárányok is szerették ezt a dolgot, mert a bárányok mindig hallgatnak. Nagyon fáradt vagyok, úgyhogy remélem időben vége lesz az ige hirdetésnek. Szóval, de ki mondta azt, hogy ebből az ígéretből lehet bármi is? Hogy ebből bármi lehet? Ebből a srácból? Pedig Isten mit ígért neki? Te vagy az Izrael királya. És Isten már így gondolkodott róla. Minden valószínűség szerint hasonlóan, mint Dávid, vagy hasonlóan, mint József, alkalmatlan lett volna. Egy Krónika 17-ben egy rövid összefoglást látunk, amikor Nátán profétál Dávidnak, mikor templomot akar építeni. Most azért mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én választottalak ki téged a juhok mellől, a pásztorkunyhóból, hogy vezéreléd népemnek, Izraelnek. És veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Minden ellenségedet elpusztítottam előtted. Sőt, mindenen felül olyan nevet szereztem neked, amely csak a föld hatalmasainak van. Óriási a távolság a pásztorkunyhó és az Izrael vezére között. Mind időben, mind érettségben, mind jellemben. De Isten ígérete beteljesedett Dávid életében, és ő lett a király. És megtanulta, hogyan várja meg azt, hogy mindez beteljesedik. És szeretném, hogyha egy fontos igazságot megragadnánk József és Dávid életéből, és most szeretném, hogyha egy kicsit ne az ő ígéreteikre, hanem a saját ígéreteidre gondol, hogyha vannak ilyenek, Istentől, ha az Úr mondott már neked dolgokat, éreztél a szívedben olyanokat, amiket ígért neked az Úr, akkor József és Dávid együtt tanítja ma neked a legfontosabb igazságok egyikét, ez pedig így szól, ne add fel. Ne add fel. Még akkor sem, hogyha minden a pont az ellenkezőjeképpen néz ki. Akkor sem, ha minden úgy tűnik, hogy egyáltalán nem abba az irányba haladunk. Mert az Isten szava lehet, meg akar téged próbálni, tanítani, föl akar emelni, meg akar változtatni, és alkalmassá akar tenni arra, hogy az az ígéret, amelyet ő mondott neked, az egy napon beteljesedjen mindenkinek a szeme láttára. Amen. Hogyan kaphatunk ígéreteket Istentől? Most azokhoz szeretnék szólni, akik úgy gondolják, hogy szép-szép pásztor ez a dolog, de nekem nincsenek ilyen ígéreteim. Honnan lesznek? Honnan fakadnak ezek az ígéretek? Megint csak ugyanoda mennék vissza, amivel kezdtük. Jézus mit ígért nekünk? Egy kapcsolatot. Azt ígérte meg, hogy ő velünk van. És a legtöbb ígéret, amit Istentől kaphatunk, akkor születik, mikor szoros közösségben vagyunk az örökkévalóval. Nem máshonnan kapod. Nem egy proféta jön majd kívülről, és neked megmondja az. Isten fogja neked személyesen megmondani az ő ígéreteit. És lehet, hogy jön egy proféta, és megerősít, és meg is fogsz döbbenni, hogy Isten már beszélt veled erről. De az ígéretek a kapcsolatból fakadnak, és még valami, amit mára már említettem, az aktív szellemi életből. Nézzétek meg, Salamon. Salamon kérését olvashatjuk 2 Krónika 1-ben, és ez egy döbbenetes dolog, amiről olvashatunk itt. 2 Krónika 1, 7-től 10-ig. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki, mint az aranyhal, akit kihaláztak a vízből. Kérj valamit, és én megadom neked. Micsoda mondat ez? Mit szólná hozzá az örökkévaló Isten éjjel, álmodban meglátogatna téged, és azt mondaná, ha most kérsz valamit, nem népmesebeli, csak egyet lehet kérni, ez nagyon átgondolandó, egyet kérhetsz, és az örökkévaló megadja neked. Mit kérnél? Mi lenne a te kérésed? Hát ez egy nagyon nehéz dolog, persze olvassátok meg az igét, hogy tudjátok milyen mit kell kérni. Ez egy nagyon izgalmas dolog, de Salamon még nem olvashatta ezt a Bibliába, úgyhogy fogalma sem volt, hogy mit kell egy ilyen válasszal vagy kérdéssel kezdeni, de Isten fölteszi neki ezt a kérdést, és ugye most lett király Salamon, és azt mondja, indítsuk ezzel, hogy kérhetsz bármit. Kérhetsz bármit. Azt mondja Salamon, te nagy irgalmasságot cselekedtél apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királlyá. Most azért, Úram, Isten, teljesedjék be ígéreted, amelyet apámnak, Dávidnak adtál. Mert te választottál engem királlyá nép fölött, amely olyan sok, mint a föld pora. Most azért adj nekem bölcsességet, tudományt, hogy tudjak ki és bejárni a nép előtt. Mert vajon kicsoda képes kormányozni ezt a nagy népet? Micsoda szív van emögött a kérés mögött? Salamon nem a pozícióját élvezve akarta magát még jobban fényezni. Nem az élvezeteit kereste, hanem ebben a pillanatban átlátta, hogy ő belekerült az Isten királyi tervébe. Berekerült az örökkévalónak a munkájába, és az Isten használni akarja az ő életét. És nem egy pici dologban, hanem az akkori kor leghatalmasabb nemzetének az életében. Isten használni akarja az életét, és azt mondja Salamon, de hát én kicsi vagyok, és semmi vagyok, én senki vagyok, hogy kaphatnék Istentől bármit is? És akkor azt mondja, Uram, nekem bölcsességre van szükségem. Hogy különbséget tudja tenni a jó és a rossz között, hogy kijárni, bejárni. Olyan nehéz dolog kijárni, bejárni? Mert próbáljátok ki itt az ajtón, hogy nehéz dolog? Úgy, hogy tudják, hogy te vagy a király, nem könnyű. Nem könnyű kivonulni a hadba, visszajönni. Kimenni a nép elé, ítéletet tartani, visszavonulni. Azt mondja Salamon, hogy tudnám én ezt megcsinálni? És kérek tőled bölcsességet, és az Isten mit ígér neki? Azt mondja, meghallgatom a kérésedet, és nem csak bölcsességet kapsz, hanem mindent, amit nem kértél. Mindent. A gazdagságot, a jólétet, a dicsőséget. Amit csak kérhettél volna, ezt mind megadom, mert a kulcsot kerested. Az az ígéret, amely Salamon életében beteljesedett, ezzel az imával kezdődött. És a kapcsolatból fakadt. Abból, hogy Salamon eldöntötte, én szolgálni akarom Isten. Én oda akarom szánni magamat. Hogyha Salamon ezt könnyedén vette volna ezt a királyságot, amit később majd a fia Roboám tesz, és semmivel teszi ezt az egész dolgot, és azt mondja, ez egy semmi dolog. Ha így kezelte volna Salamon ezt a királyságot, soha nem jut oda, ahova eljutott. De mivel megalázta magát, és azt mondja, én akarok cselekedni, én akarom tenni az Istennek a munkáját, akarok valami nagyszerűt végezni, Isten megígérte neki, és be is teljesítette az ő életében. És egy nagy történet, amit végére hagytam, amit ismertek és szerettek, Ábrahámnak a története. Nem a fiúról fogok beszélni, az is egy hosszú dolog lenne, hanem a földről, amit Isten neki ígért. Ábrahám Istennek az embere, aki elindul Ur-Kasdim városából. Azt olvassuk, 2 igét írtam ki Mózes könyvéből, az 1 Mózes 12-ből és 13-ból. Azt mondja az elsőben, ezt mondja az Úr Ábrahámnak, menj el földedről rokonságot közül, és adj át házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. És utána van még egy ígéret, de az inkább egy áldás, azt mondja, és megáldalak, és áldott leszel. Mit kellett csinálnia Ábrahámnak? Elindulni. Szeretteim, nem tudom, hogy hogy van a lelki és szellemi életetek, de ha régóta csücsültök, bátorítanálak, indulj el. Indulj el, mert Isten cselekedni akar. Isten ígéretei nem működnek azoknak az életében, akik csak passzívan várják. Van ez a kifejezés, hogy tátott szájjal várni a sült galambot. Láttatok már repülő sült galambot? Jó lenne, de mert csak kitátaná a száját, és érkezne az a sült galamb. De nem így működik az Istennek a királysága. Nem csak itt Magyarországon, hanem az örökkévaló otthonában sincsenek repülő sült galambok. Isten nem így cselekszik az életünkben. Mit mond Ábrahámnak? Azt nagyon szeretem ebben az egészben, majd olvassuk mindjárt zsidó levélből is az ő történetét, és ott benne van az, hogy nem is tudta, hova megy. Tehát Isten azt mondta, gyere ki, és majd vezetlek. Nem mondott semmi más neki, csak az, hogy indulj el. Drága autóvezető testvéreim, nagyon jól tudjátok, hogyha beülsz egy álló autóba, nagyon nehéz azt kormányozni. Próbáltad? Jó, most már szervó van, igaz? Na de mi történik, hogyha 160-mal megyünk az autópályán? Mekkora mozdulatok kellenek ahhoz, hogy sávot váltsunk? Nagyon pici mozdulatok elegendők hozzá, és ha elkezdenéd úgy húzni a kormányt, mint ahogy parkoláskor teszed, hát rögtön bajba kerülnél, igaz? Isten szeretné az életünket megáldani, szeretne bennünket vezetni, de ahhoz mi kell? Indulj el! Ahhoz, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek az életedben, és működjenek, hogy megkaphasd Isten ígéreteit. Én azt látom, emberek mondják, hogy de hozzám az Isten nem szól. Hát mondom, az hogy lehet? Én hozzám nem szól az Úr. És ahogy beszélgetek ilyenkor, mindig rájövök, hogy de hát el se indultál. Ugyan minek fárasztaná magát? Tudja, hogy nem fogsz menni sehova. Hát nem mond neked semmit. De abban a pillanatban elindultál, lelkileg, szellemileg, Isten királyságában azt mondod, igen, én tudom, hogy van egy hívásom, van egy feladatom az ő munkájában. Van egy hívásom az Isten királyságában. Nekem tennem kell valamit. Én beleadom a szívemet, a munkámat, a tehetségemet, a képességeimet a gyülekezet életébe, Isten királyságának az életébe. Abban a pillanatban, hogy elindultál, azt mondja az Úr, na akkor beszélgessünk. És a következő ige már egy résszel később van, amikor ott van Ábrahám, és különválik Lóttól, a történet hosszú, de sokan emlékeztek rá, hogy Ábrahám nem a szeme után választ, hanem előzékenyen azt mondja, hogy Lótnak válasz. Ő megy, rosszul dönt, az Úr pedig azt mondta Ábrahámnak, miután Lót elvált tőle, emeld fel a szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra, mert az egész földet, beleértve Szodomát és Gomorrát is, ahova ment Lót. Persze utána azt kicsit kifüstölték a területet, hogy átrendeződött. De az egész földet, amelyet látsz, neked és az utódaidnak adom örökre. Ez az ígéret. Ez az ígéret, és később majd megjön a megerősítése, mert itt van az utód téma, már emlegetve, hogy lesznek azért leszármazottaid. De abban nem akarok ma belemenni, az hosszú lenne Ábrahám gyerekvállalási kérdései. A föld. Isten megígérte neki, hogy lesz egy ígéret földje a számodra. És ez az ígéret, amit Isten elkészített a számára, ez fölvillanyozhatta az ő szívét. És azt mondja a zsidó levél 11-ben, olvassuk a következő összefoglalása Ábrahám életének és ennek a történetnek. Zsidó 11, 8-10-ig. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy. Hit által vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta az alapokkal bíló várost, melynek tervezője és építője az Isten. Az ige arról beszél, hogy már Ábrahámnak volt egy ígérete arról a földről, de valójában egy mennyei várost várt. Az örökkévaló Istennek a városát, hogy ő abba fog lakni. És ez az ígéret hajtotta előre. Annyira csodálatos ez a zsidó levél lejegyzés, mert arról beszél, hogy ez az ígéret volt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És itt a végén szerettem volna arról beszélni nektek, hogy vannak olyan ígéretek Istentől, amelyek generációkon keresztül mennek előre, míg nem egyszer csak beteljesednek. Mit ígért Isten? Az ígéret földjét, a Kánaánt ígérte meg Ábrahámnak. És azt olvasok a Bibliában, hogy Izsáknak is megígérte. De ő is mit csinált? Ott sátrazott. Ez nem volt még az ő földje, csak átutazóban járt. És azt olvasok a Bibliában, hogy ugyanez volt igaz Jákobra is. És elindulnak, eljutnak egész Egyiptomig. Aztán meghal a Józsefet, fölemelő fáraó, és már nem tudnak a zsidó népről, és sanyargatják őket, míg nem egy nap Isten, 430 év telik el, előhívja Mózest, hogy az ő vezetésével jussanak be az ígéret földjére. És elindulnak. Nem egyszerű az út. Nem egyszerű, hogy Egyiptom elengedje őket. De keresztül mennek sok mindenen, a Vörös tengeren, a Hóreb hegyén, kapnak törvényeket. Vagy betartják, vagy nem. És mennek tovább, még oda is eljutnak, hogy még Mózes is csak messziről látja az ígéret földjét. És ráteszi a kezét Józsuére, és azt mondja, ő lesz a vezető. És Józsué bemegy az ígéret földjére. Rálép. Arra a történetről beszélünk, amit Ábrahámnak most ígért meg az Úr. És telnek az évszázadok, de ugyanaz az ígéret. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Józsué sem tudta teljesen elfoglalni az ígéret földjét. Betették a lábukat, sok mindent elfoglaltak, de voltak városok és voltak törzsek, akikkel nem tudtak mit kezdeni. És aztán egy nap a Isai fia megszületik, Dávid. És amikor Dávid királyá lesz, és 7 év hebroni királyság után Júdában is, Júda után egész Izrael felett is ő lesz a király, akkor azt mondja, most elfoglaljuk az ígéret földjét. És Dávid bement és elfoglalta. Szeretteim, ha van olyan ígéreted, amiből nem vagy biztos, hogy a te életedbe beteljesedik, az nem baj. Csak legyen, aki folytassa. Legyen, aki tovább vigye. Isten az ő szavát kibocsátja, és nem vonja vissza. Amikor ő megígérte, akkor az úgy is van. És amit Ábrahámnak megígért, Dávid a szemeivel látja. És egy napon a mennyben összetalálkozva jó alaposan megbeszélhetik ezeket a dolgokat. Isten nekünk is akar adni olyan ígéreteket, amelyekben lehet, hogy csak egy rész a miénk, de azt akarja, hogy az utánunk lövő generációk bevigyék a népet az ígéret földjére. Legyen ez így a gyülekezetünk életében, vagy az országunk életében, de Istennek vannak ilyen tervei. Úgyhogy adjátok oda a szíveteket erre. Még 2 ige befejezésül. Zsidó 6.12. Szeretem az egyszerű fordítást. Profánul fogalmaz. Ne legyetek lusták. Azokat kövessétek, akik hittel, türelemmel végül megkapták, amit Isten ígért nekik. Károly azt mondja, ne legyetek restek, de már lehet, hogy jó néhányan nem is értik ezt a kifejezést, hogy mit jelent. Ezért az egyszerű fordítás azt mondja, ne legyetek lusták. Mintha beszélt volna valaki ma az aktív szellemi életről, nem tudom, hogy hogy van ez. De azt mondja a zsidó levél szerzője, hogy az ígéreteket sokszor azok nem látják meg, és azok nem tapasztalják, hogy léteznek, és hogy ezek működnek és beteljesednek, akik csak csücsülnek, és passzívan kívánnak, hogy majd csak történik valami. Mit mond az ige? ne legyetek lusták. Hanem nézzétek meg azoknak az embereknek az életét, akiknél látod az ígéreteknek a beteljesedését. Néhány évvel ezelőtt a családomban van egy ilyen szokásunk, hogy könyveket olvasunk föl egybe. Így kis családunk összegyűlt, és olvastunk, talán egy vagy másfél éven keresztül olvastuk Reinhard Bonnke életrajzát. Szeretettel ajánlom nektek. 600 oldal. Ezért volt másfél év fölolvasva. Mert hát ugye a mi kis családunk sem egy passzív szeleméletet élő valaki, tehát elég ritkán jutottunk hozzá, hogy összeüljünk és olvassunk. Másfél éven keresztül olvastunk. De micsoda élmény volt véglátni valakinek az életében Isten ígéreteinek a beteljesedését. Onnantól elkezdve, hogy egy kis németországi pünkösdi gyülekezet padja alatt megszólította az Úr. Odáig még az első olyan alkalmat megtartotta Afrikában, ahol 1 millió ember volt jelen. És sok százezren megtértek. Mi ez, hanem az Isten ígéreteinek a beteljesedése? És amikor ezt olvassa az ember, és amikor ezt látja, mit mond a zsidó levél? Azt mondja, figyeljetek azokra, akiknek látjátok beteljesedni az életükben az ígéreteket. És ne legyetek lusták, ne a passzivitást vállaljátok, ne az, hogy ti is itt vagytok a gyűliben, valamit csak történik. Nem, veletek Isten nagy dolgokat akar cselekedni a ti életetekbe. Elkészített valami nagyszerűt, hogy mindez beteljesedjen. Tudtok erre ámet mondani? Szeretteim, annyira kívánom, hogy ne legyetek lusták. De legyetek azok, akik hittel és türelemmel megkapják az ígéreteket. Amen. Gyertek, álljunk fel az utolsó igét fennállva, mint baptisták az elején állnak fel, mi szabkerek a végén. János 14. Hát ezt nagyon szeretem, ezt az igét. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mondja Jézus. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem volna, már megmondtam volna néktek. De mivel ott van ez a sok lakóhely, azt mondja Jézus, elmegyek, és helyet készítek néktek. Külön berendezem a szobáitokat, a házatokat. A Zsozsónak készítek egy halastavat. Napi 2 naplementével. Gyönyörű kis tégekkel, ahonnan lehet horgászni. Nálam most már szerelik azt a zongorát, amit fogok használni ott fönt. Elkészítik, összerakják. Azt mondja Jézus, én készítem nektek a helyet. Elkészítem, kicsinosítom. Az Ószövetségnek egy olyan történet, ami nincs leírva egyébként a Bibliában, csak tudjuk a hagyományokból, hogy a vőlegény, miután megkötötték a házasságot, a szerződést, még nem volt lepecsételve a házasság, elment egy évre, micsoda jegyesség, mit szólnátok ehhez? Egy év, sehol vőlegény, mit csinál? Csinálja a házat. Kicsinosítja, kimeszeli, bebutorozza, összerakja úgy, hogy az olyan legyen, ami tetszik majd a feleségének. És amikor letelik ez az egyesztendő, visszajött, és azt mondta, na most akkor lehet a lakodalom. És fogta a nőt, és futott. Elment, és elkezdhették az új közös életüket. Erről beszél Jézus. Én most elmegyek. Kicsit hosszúra nyúlik ez az év, úgy látom. De azt mondja az ige, hogy nem késik el az Úr, mint némelyek gondolják. Hanem vissza fog jönni időben. Most mit csinál? Készít egy olyan helyet, ahol a közös életünket ővele elkészíthetjük. Elkezdhetjük. Egy olyan helyet készít nekünk, ahol ott lehetünk vele, és élvezhetjük az ő jelenlétét. És azt mondja, amikor elmentem, és helyet készítettem nektek, és jön az ígéret, ismét eljövök majd, és magamhoz veszlek benneteket. Ha van olyan ebben a teremben közöttetek, aki azt mondja, hát én nem vagyok benne biztos, hogy Jézus eljön-e értem. Nem vagyok benne biztos, hogy én oda tartozom az örökkévaló Istenhez. Most szeretném elmondani, ez nagyon egyszerű dolog. Azt kell mondanod Istennek, hogy jöjjön be az életedbe. Kapcsolat nélkül nincs ígéret. Azt kell mondanod Istennek, Uram, azt akarom, hogy légy az én életem része. És ha úgy érzed, hogy erre szükséged van most, az alkalom után, itt vagyunk elől, és szívesen imádkozunk érted, hogy Isten egy újat kezdhessen az életedben. Mert ő elment és helyet készített nekünk. Kedves testvéreim, lakásproblémások, csokkosok. Most annyira mindegy, hogy mi van itt, mert a mennyben egy helyet készítettek nektek. És Isten valami nagyszerűt készített el a számotokra. Úgyhogy ragadjátok meg az ő ígéreteit, hagyd teljesedjenek be azok az életetekbe. Atyám, imádkozom én a te népedért, és azért kérlek, Uram, erősíts meg bennünket mindenben, amire elhívtál, amire kiválasztottál. Uram, szükségünk van arra, hogy lássuk beteljesedni a te ígéreteidet az életünkben. Lássuk, hogy mindazok megteljesednek, amiket ígértél. Uram, szükségünk van látni a te kegyelmed mozdulásán. És segítségül hívjuk a te nevedet ezen a mai napon. Imádkozom, Uram, azokért, akiknek vannak ígéreteik, de lehet, hogy már letettek ezekről, hogy ó, azokból nem lesz semmi. Uram, hadd jöjjön ma egy friss reménység, egy új hit támadjon, hogy lássátok meg, hogy hit és békességes tűrés által örököljük ezeket az ígéreteket. Imádkozom azokért, akiknek nincsenek még ígéreteik Istentől, mert nem indultak el, hogy ez a mai nap legyen az, amikor eldöntöd, elindulsz, és lépsz Isten királyságában, és lásd meg, hogy az Úr elkészített számodra egy földet, amelyet birtokba vehetsz az Isten dicsőségére. A názereti Jézus Krisztus nevében legyetek áldottak. Dicsérjük az Urat, emeljük fel az ő nevét ezen a helyen.